Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építő Művészek Szövetségének podcastja. Ebben az évadban témánk a 150 éves Budapest lesz, amit igyekszünk a legkülönbözőbb irányokból bemutatni. Ennek megfelelően vendégünk lesz olyan várostervező, aki a fővárosi kabinetben dolgozik, és olyan építész is, aki kiemelt állami beruházások tervezője. Szó esik majd jelenről, múltról és jövőről, kertekről, parkokról, közlekedésről, meg persze jó pár házról is. 2024 koratavaszán tartsatok velünk Budapestre! Budapest nemrég ünnepelte 150. születésnapját, de a főváros fejlődése már jóval korábban megkezdődött. Ebben pedig hatalmas szerepe volt József Nádornak, aki a reformkor kiemelkedő alakjaként rengeteget tett a város felvirágoztatásáért. Ezt akár szó szerint is vehetjük, hiszen a legmagyarabb Habsburgnak nevezett királyi herceg a kertészeti tudományok ismerője és művelője volt. Róla és alkotásának továbbéléséről, valamint a mai zöld Budapestről beszélgettünk Herceg Ágnes tájépítésszel.
József Nádor egy nagyon érdekes személyiség önmagában is, aki nagyon erőteljesen kötődött érdeklődésével és képességeivel a kertműveléshez, a kertalakításhoz és a botanikához. Ez azért is nagyon izgalmas számomra, mert én is gyerekkorom óta találkoztam József Nádor nevével Alcsút kapcsán, majd később a vár kapcsán, és aztán tájépítészként természetesen, hogy a mi tanulmányunkban azért ez a tevékenység elég erőteljesen megjelenik a kertművészet történetében. Ami nagyon izgalmas számomra, aki akkor a reneszánsz kertépítészetével foglalkozom, az a szál, ami Firenzéhez kapcsolja József Nádor alakját is, hiszen ő ott születik, a általam egyik legkedveltebb itáliai kertben nő fel, a Boboli kertben, ugye a Pitti Palota udvarán, és ott hívja magában az európai kertművelésnek, művészetnek és a botanikai ismereteknek az alapjait. Ugye minden herceg gyereknek kellett választani egy szakmát, és nagyon erőteljesen vonzódott a kertészet iránt, tehát hogy egy rendes kertész szakvégzettsége is volt, amellett, hogy hivatásos herceg fi volt József Nádor, és azt gondolom, hogy ez nagyon erőteljesen meghatározta az ő kultúrához való viszonyát, és hogyha az ő, most beleástam magam egy picit az ő tevékenységébe és a karakterébe, hogyha meg is nézzük a portréját, ő egyértelműen egy kertész ember, aki szemlélődő, megfigyelő és szociálisan nagyon érzékeny. És nagyon erőteljesen áthatotta a helyhez kapcsolódás, a helynek a szellemisége. Nem is véletlen, hogy nagyon hamar ugye a Bécsi Habsburg társaság kis Rákóczizza, tehát hogy az a fajta magyar érzelmiség, vagy a helyhez való kapcsolódásban, ez a személyes lelki karakter szerintem nagyon erőteljesen benne van. A másik, az maga József Nádor kora, és ugye mi most ennek a kutatásába kezdtünk bele, hogy felkészüljünk majd a József Nádor emlékévre, azt is mutatja, hogy ez a korszak az, amikor a Európa szellemi kulturális életében német forrásokra, ha hivatkozom, akkor azt mondja, hogy ez tulajdonképpen ez a úgynevezett Goethe korszakban a legprogresszívabb művészeti ág az irodalom és a kertművészet. Tehát a nagy tájképi kerteknek a filozófiai háttere, a gondolatisága, tehát az ember által átalakított természetnek a misztikus, egyben tudományos, szellemi megformálása, ez egy központi kérdés ennek a generációnak, vagy ennek a korszaknak. És azt gondolom, hogy mindennek a kettőnek a metszete az a tevékenység, amit József Nádor elindít, és természetesen a pozícióját elfoglalva a magánemberi érdeklődése, vagy egy uralkodóhoz méltó magatartásnak tartja, hogy ahol csak tud, kerteket hoz létre. Tehát Buda királyi kerteknek a rendezése ugyan a feldúlt és magára hagyott palota területen, a hozzá kapcsolódó részeken, egészen le a Dunapartig, és hát természetesen a Margit-szigetnek a továbbfejlesztése, és a Lágymányosi Nádor kertnek a kialakítása, és akkor még sorolhatnám. És természetesen ez is egy itáliai szokás, vagy azt lehet mondani, hogy elvárt attitűd, amit ugye az itáliai reneszánsz hoz magával, hogy a városi palota kerteken kívül a szuburbánus területen alakultnak ki a szuburbánus kertek, az úgynevezett mulatókertek. Mondhatjuk, hogy a Lágymányosi Nádorkert, ez egy ilyen szuburbánus, hiszen nem a mostani város beépítésnek a területe, hanem az ténylegesen a városon kívüli terület, és van a vidéki birtok, ami az ő esetében Alcsút.
Ez a rengeteg fejlesztés, amit mondjuk a elsőbb fővárosban végrehajtott, ennek milyen továbbélése van? Gondolom, ez egy hatalmas hatással lehetett az akkori főváros fejlődésére. Gondolom, meghatározta a későbbi kert és parkkultúrát, vagy akár a város fejlesztést is.
Hát így van, mert a város fejlesztésének az elkötelezett híve is, és ugye magának a Városligeti Park létrehozásának annak a kezdeményezése, hogy arra egy tervpályázat induljon el. Ez benne van az akkori európai közéletben, hogy maga a park az egy köztér, közösségi találkozási tér. Tehát ennek sokkal hangsúlyosabb szerepe van a társadalmi életben, tehát a szalonok mellett is, a polgári, vagy akár a cselédségnek, tehát azoknak a különböző társadalmi rétegeknek az életében, és valahol ez egyben ezeknek a rétegeknek a találkozási pontja is. És azt gondolom, hogy az egész 19. század elejé reformmozgalomnak, úgymond az individuumnak a kiteljesedése, és egyben a nemzeti identitásnak a kiteljesedése, ez elválaszthatatlan ettől, és valójában ugye a kert művészet, vagy a táj formálás, az mindig tükrözi egy adott korszaknak a természethez, társadalom való viszonyát, az ember és a természetnek a viszonyát kifejezi. És hogy az a korszak, amikor erre igény van, hogy igen, igény van arra, hogy legyen egy nemzeti múzeum, a nemzeti múzeumnak legyen kertje. Tehát, hogy a közintézmények és a hozzá kapcsolódó kertek, azok ebben a korszakban még elválaszthatatlanok egymástól. Tehát ma nagyon furcsa, mert nagyon szétválasztódott a szakterületekre az egész vizuális kultúránkat meghatározó városi szövet, miközben ezt mindig egybe kell gondolni, és annak a kornak az embere, ez a kedvenc témám, hogy amikor kastélyról beszélünk, akkor nem csak az épületről beszélünk, az a műfaj, ami egy kerttel együtt kastély. Most persze oda teszik, hogy kastély és kert együttes, mert hogy a mai embernek ezt el kell magyarázni, vagy azt mondjuk, hogy villa. Hát a villa az egy olyan épület, amely egy kertben van. Tehát a villa az az épület és a kert együtt. Tehát ekkor még nagyon erőteljesen hozzá tartozik. És természetesen azok a városfejlesztési elképzelések, amik ugye átszövik az egész reformkort, ugye Széchenyi írásaira, hogy hogyan lehetne a megnövekedett városi életnek a közlekedési tereit, a közterületeit rendezni, ez teljesen egybecseng ezzel a szellemiséggel, és hogyha mögé nézünk ennek a reformkornak a szereplői mögé, akkor láthatjuk azokat a kastélykerteket, azokat a birtokokat, aminek a kultúrája azért itt van, és egyszer megjelenik ennek a polgári megfogalmazása.
Herceg Ágnes, Műcsényi Mihály díjas táj- és kertépítész, a Pagony Iroda társalapítója és vezető tervezője, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa, a Matek kertművészeti és kertépítészeti tanszékének docense. Diplomáját a Budapesti Kertészeti Egyetemen szerezte, majd később a Magyar Tudományos Akadémia képzési programjaiban, valamint bécsi és lukkai ösztöndíjasként bővítette tudását. Tervezőként számos köztér megújítás fűződik nevéhez, többek közt Tihanyban, Balatonfüreden, Szombathelyen és Székelyföld számos településén. Térségi szintű munkái közül a Dörögdi medence és az erdélyi Csomád-Bálványos régió rendszerváltozás utáni fejlesztése emelkedik ki. Neve már a szorosan összekapcsolódik a történeti kertekkel, hiszen nem csak kutatja a hajdani magyar kertművészetet, de sokat is tesz annak megőrzéséért, feltámasztásáért. Több kastély, kolostor és várkert rekonstrukciójában vett részt, egyebek mellett Turán, Szabadkígyóson, a Budai Várban, Szerencsen, Devecserben vagy épp Várpalotán. A tervezés mellett kiemelkedő fontosságú munkája a Magyar Kertörökség Alapítvány létrehozása és vezetése. Tervezői és szakmai közéleti tevékenységén túl számos cikk, könyv szerzője, szerkesztője, fordítója, kiadója. Az Árztopia Alapítvány Kaláka mozgalmának vezetőjeként pedig több ezer önkéntes munkáját segítette az elmúlt évtizedekben. 2023 óta a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja.
És a kézzelfogható emlékei azok mik ennek a József Nádori fejlesztésének? Tehát van, ami megmaradt, vagy máshogy kérdezem, hogy lehet ezeket ma megjeleníteni? Ugye te például a várnak a tájépítészeti kialakításában vállaltál nagy szerepet, hogy ott például ezt valami módon meg lehet idézni?
Igen, hát ez egy nagyon komplex dolog, erről is lehetne beszélni, hogy ma mi a tájépítészetnek, mi lehet a gondolkodása, a missziója egy történeti helyszínen. Tehát mindenképpen, amikor a várnak a kutatásával, kerttörténeti zöldfeti kutatásával foglalkozunk, akkor ebben egy jelentős periódusa ez a József Nádori korszak, ami megalapozza a mai napig, hogy milyen is egy európai kiemelt épületegyütteshez kapcsolódó zöld felület. Mindig a kor szellemiségének, ízlésének, tudásának megfelelő módon. Én valójában úgy is fogom fel, és mindig is úgy fogtam fel az örökségnek a kérdését, hogy az eszenciák és az úgynevezett archetípusoknak a megértéséhez kell visszanyúlni korszakonként, és ma erre művészi alkotó módon megfogalmazni. Tehát, és ebben a vártörténetben nem csak az nagyon érdekes, hogy hogyan struktúrálja a kor szerint, és maradnak fenn zöld felületként, szinte beépítetlenül, azt is lehet mondani, hogy hosszú távon örök zöld felületek a várszoknyán, hanem ugye kutató kollégáim megtalálták azt a növényjegyzéket is, amely leírja, hogy több mint 2000 növényfajta volt kiültetve a budai várkertekben. Tehát ennek a fás dendrológia anyagá mellett a látszárú növények, és ugye elindulnak az üvegházaknak a kultúrája és a nagy növényvadászatnak a kultúrájában vagyunk, amikor megnyílik a világ, és erre specializálódott növényvadászok, különböző angol és egyéb nációból elindulnak, és azokat a kuriózumokat keresik, amik aztán bekerülnek a piacra, és ennek is egy óriási alakja József Nádor, hiszen nagyon sok növénynek a hazai honosítását, azt ő végzi el. Fantasztikus kapcsolatrendszerrel rendelkezett, ugye, és a növényeknek a beszerzése, és azoknak a kísérletek, hogy az megmarad, vagy nem. Japán akác, platánok, és sorolhatnám. Tehát itt még csak nagyon keveset ismer a köztudatban, nagyon kevés növény van benne, de hát az üvegházi, trópusi, szubtrópusi növények közül is elsőként hoz be olyan növényeket, egy óriási gyűjtemény is. Tehát az a fajta botanikai érdeklődés, a megismerése a világnak, mondjuk a növényvilágon keresztül, ez a korszellem. És azt gondoljuk, hogyha van lehetőségünk ebből nyilván a mai nyelven, a mai eszközrendszerrel tájépítészetileg megjeleníteni ebből a növénygazdagságból, akkor azt meg is fogjuk tenni. A déli kerteknek, ami ugye a rondella előtti terület, ahol legkevésbé lehet a Haussmanni szinteket létrehozni, nagyon komoly régészeti kutatások zajlottak, több éven tartó előkészítő munkák, hogy mit lehet és mit nem lehet. Az eredeti Haussmanni időszakot a nagy háború utáni tereprendezések miatt nyilván nem lehet visszaállítani, viszont magában a növénykültetésben, ami egy sokkal lágyabb, dinamikusabb felület, mint egy épített struktúra, abban meg tudjuk jeleníteni. És azon is vagyunk, hogy egy nagyon gazdag, a magyar kert kultúrát bemutató történetet is el tudunk mesélni egy parkban sétálás kapcsán. Úgyhogy ezek a koncepció alap lépései, hogy valamilyen módon kötődünk egy szellemi örökséghez, és egyben egy kísérlet is, és azt gondolom a tájépítészeknek feladatuk is, hiszen József Nádor is azzal kísérletezett, hogy vajon ebbe a klímában mik azok a növények, amik egy sokkal diverzebb kínálatban tudnak megjelenni egy parkban, vagy egy királyi kertben. Ez ma is feladatunk, hogy a különböző klímaingások, a városi közeg által létrehozott életterekbe, melyek azok a növények, amik leginkább tudnak alkalmazkodni. És azt gondolom, hogy ebben nincs különbség József Nádor és a mai kertépítés között. Mert megint visszatérek erre, ez egy világkép, egy szemlélet, hogy a kertész, vagy a tájalakító szemével nézem a folyamatokat, amik az élet folyamatok, amiben természetesen a szociális folyamatokat is beleértem.
Tulajdonképpen ezt akartam kérdezni, hogy mi a különbség egy történeti kerthez hozzáállásban, és mondjuk egy kortárs, teljesen új funkcióra kialakított tájépítészeti alkotás között, mert ugye mind a kettőben dolgoztok, de hát tulajdonképpen akkor ez ezek szerint, hogy a történeti kertnek ugyanaz az elve, vagy a vezérfonala, mint egy kortársnak.
Igen, én ugye nagyon sokat kutattam, és mai napig is ez nagyon, nagyon, mint egy ilyen mágnes vonzanak a helyek, sokat is utazom éppen ezért, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy adott helynek az adottságai, a természeti tája adottságai, milyen kifejezésmódot, milyen kultúrát hoz létre, és ebben a kert, mint egy kulcs, ami a kulcsukba helyezve megoldja azt a kérdést, hogy egy helynek megfelelő kert, az milyen szellemi, társadalmi, érzelmi, atmoszférikus alapon zajlik. Ez nagyon nehéz erről beszélni, mert a tervezői praxisomban nagyon sokszor találkozom azzal, hogy mondjuk egy magán megbízónál, hogy az első beszélgetésről mindig megkérdezem, hogy mik azok a hangulatok, azok az atmoszférikus élmények, amiket szeret, amiben jól érzi magát. És valójában azért nehéz, mert ez nagyon nehezen tárgyasítható, vagy fogalommal megragadható, hogy nagyon jól érzem magam egy reggeli napfényben, amikor a harmadcseppek megnyilvánulnak, és még a színeknek a kontrasztja nem annyira sok, és hogy akkor ez, erről beszélek, amikor atmoszférikusról beszélek, és én nekem nagyon szerencsém van, mert óriási tudású mestereim voltak, nem csak a Mőcsényi professzor, hanem a német természettudós Johann Bockemühl, akihez évekig jártam természetmegfigyelést és tájmegfigyelés módszertan tanulni, hogy most ilyen szárazon fogalmazzam, és mindig azt mondta, hogy a táj az nem csak három dimenzió plusz az idő a negyedik, hanem van egy ötödik dimenzió, ez az atmoszféra, ami bennünk mindig is előhívható és megjelenik. Tehát, hogy ez is hozzátartozik egy helyhez. És hát ezért van nehéz helyzetben ma a minden alkotó és tájépítész, mert ez egy nagyon érzékeny, ez nem egy spröd dolog, ez nem tudom másképp kifejezni, tehát óriási a különbség, hogy most én nekem műszakilag valamit meg kell csinálni, és ennek meg kell felelni, és akkor kritika érhet, hogy most te kortárs vagy nem vagy kortárs, vagy mennyiben vagy az, vagy trendi vagy nem vagy trendi, de akkor mindig az a visszajelzés számomra, amikor kapok egy bejegyzést, vagy ír valaki, hogy annyira szeretek itt sétálni, mert van valami megfoghatatlan, ami a lényeg számomra, például amikor egy helynek a megformálásán dolgozom.
Legtöbben arra szoktak panaszkodni Budapesttel kapcsolatban, hogy szép, de hogy úgy lett tervezve, hogy nincs benne zöld. És amikor egyszer erről veled beszéltem, akkor azt mondtad, hogy de hát nagyon sok zöld van Budapesten, nem is ez a probléma.
Igen, valószínűleg, hogy ez így most megdöbbentő sokak számára, mi megszoktuk, hogy azt mondjuk, hogy jó, Budapest nem zöld. Tényleg nagyon sok helyen jártam a világban, nagyvárosokban, keleten, nyugaton, délen, Ausztráliától kezdve nagyon sok helyen, és mindig, amikor hazaérek, és így belenézek az utcaképbe, akkor azt mondom, hogy ó, mennyi fa van itt. Ú, mennyire jó, mennyire zöld. Tehát amilyen a magyar táj, olyan a magyar város is, hogy mikrokozmoszokból áll. Tehát nem nagy szerkezetek, nem olyan, mint Bécs. Más a zöldfeti rendszere, lehetne több nyilván, de azt gondolom, hogy benne van a karakterében. Ugye nagyon sokat foglalkoztunk a március 15-öket ér kapcsán a Koszorú Lajosékkal, hogy hol is van ez a tér, vagy hogy ez hogy van, és én a Dunán mászkáltam meg a másik területen, és az egész korzó területe, azt tulajdonképpen rájöttem, hogy ez a Dunai terasz, és megvannak azok a teresedések. Megmaradt a város szövetében az a, ma azt mondanánk, hogy városökológiai helyszínek, tehát gyakorlatilag a Dunaterasz arhetípusa beépült a város ebbe a szövetbe, és akkor ott vannak ezek a kis lukak, a Vigadó előtti terület, aztán és így megyünk tovább, és az egészet összeköti egy fasor, ugye az első fasor a korzón, és akkor annak a, persze foghíjas, és ezzel lehetne foglalkozni, és azt gondolom, hogy inkább azt mondom, hogy ezzel foglalkozzunk. Tehát azt mondjuk, hogy van egy sajátosság a városnak, de ebbe a sajátosságot ki lehet bontani. Tehát kis, mikro zöld felületeknek a mozaikos rendszerét lehet, mert ott van egy város szerkezetünk, és a másik, hogy azokkal a durva beépítésekkel, amik zajlanak, ott igazán a zöld felületeknek a léptékét és a mértékét, tehát az elaprózottság helyett egy kicsit összetartóbb területegységeket lehetne. Tehát zöld felületeknek az összevonásáról gondolkodom. Tehát most egy példát mondok, ugye nagyon sokat foglalkoztam a Tabán vár lejtő kérdésével, hogyha ott mindenki elmegy a villamossal, meg lejön a hídról az Erzsébetidon, elképesztő nagy zöld felület, csak ilyen kis zsebkendőnyi közlekedési felületek közé szorult egység van. Nyilván erre több mindenkivel végig gondolva, mi szerintem sokan gondolkodtunk, tervezők azon, hogy hogyan lehetne ezt az egész csodálatos Gellért hegy, vár, Rudas, egykori park, és egy Pestről való megérkezésnek egy ilyen sokkal konkrétabb képet formálni, hát bizony egy kicsit a közlekedési rész összekhez kellene hozzányúlni, de ott az egy óriási nagy zöld felület ma. Tehát én itt látom, hogy volt nekünk egy óriási elődünk, Réde Károly, aki nagyon koncepciózusan azt ismerte fel, hogy hol vannak azok a területek, amiket tervezetten zöld felületté kell alakítani, mint a főkertésze, a fővárosnak kiválóan képzett, nagy tudású, világlátott emberről volt szó, és ő is felismerte ezt, amiről én beszélek. Én engem nagyon foglalkoztatott Rédének az összes kis rajza, hogy akkor egy kis forduló, egy még rendezetlen területet hogyan lehet rendezett zöld felületté alakítani. És szerintem ma is ez ő ezt felismert, és ma is szerintem ezen a nyomon kellene haladnunk. A másik, ami meg különösen foglalkoztat, ugye, mert elkötelezett híve vagyok az önkéntességnek, hogy hogyan lehet nem csak úgymond információval terhelni a városlakókat, hogy hú, mi nem jó, meg mind kéne változtatni, hanem hogyan tud ő ehhez a folyamathoz kapcsolódni. Tehát hogyan tud részese lenni ezeknek a zöld felületeknek, helyeknek az éltetésében. Mert azt lehet mondani, hogy a kert az mindig az embernek az éteri burka. Tehát megnöveli az éteri burkunkat. gyógyítólag hat, jól érezzük magunkat. Teljesen más egy térélményünk egy kertben, mint amikor az épületnek is megvan a maga karakter, hogy miért fontos és milyen kell, hogy legyen ahhoz, hogy ebben mi védetten és biztonságosan érezzük magunkat. A kert az viszont az éterításról szól. Tehát amiben a hangok, a levegőmozgások, a minden benne van, ami a mi burkunk is. És erre kéne újra felhívni a figyelmet, és ez úgy megy, amikor cselekszünk, tevékenykedünk. Tehát nem elméleti kertészkedésről van szó, hanem hogy meg tudok-e részese lenni ennek a folyamatnak. És azt gondolom, hogy ennek vannak jó kezdeményezései, belső udvarok, közösségi kertek, de azt gondolom, hogy sokkal erőteljesebben lehetne akár magának a zöld fölletekkel való együttműködést valamilyen módon erősíteni, vagy tudatosítani.
És erre tudsz mondani példákat esetleg, hogy egy átlag budapesti lakos, aki mondjuk esetleg nincs kertje, vagy akár nincs közösségi kert helye sem, ő ebbe hogy tud bekapcsolódni?
Hát én a saját példámat tudom mondani, én egy harmadik emeleti gangos lakásban lakom, és akkor imádom a növényeket, és kipakolom. És akkor már azt mondják, hogy olyan, mint a dzsungel, és hogy akkor majd jönnek a tűzoltók, és nem lehet elférni, és akkor a szomszéd is elkezdi kirakni, és akkor már a következő emeleten is elkezd kirakni, tehát, hogy az emberekben van egy jó értelembe vett példakövetés, vagy hogy én is kipróbálom, és akkor elkezdi egyre jobban érezni magát, és akkor szenvedélyé válik, és akkor most már nyert is a ház ilyen égigérő főpályázatot, mert most már így kollektíve az van, hogy jaj, de jó, hogy, tehát ez egy nagyon egyszerű példa. Ugye a másik kedvenc témám, hogy jaj, szegény fák a városba. Hát nyilván, hogy sokkal több figyelmet, a fák nagyon intelligens lények, tehát ha már gondolunk velük, az is jó, de azért még jobb, hogyha valamilyen tetszerű kapcsolatba is kerülünk velük, és nem csak az ellen kell tiltakozni, mert ugye az is a szakmánknak a nehézség, hogy sajnos vannak növények, amik menthetetlenül cserére szorulnak, tehát mindent megpróbál a szakma felelősen azért megtenni, hogy életben tartson növényeket, tehát nagyon kevés, szerintem olyan dolog jelenik meg így akár a főváros területén, ahol mondjuk egy ilyen rossz indulatú, vagy direkt fakivágás lenne. Tehát ennek az edukáció is nagyon fontos, viszont annak is, hogy jó, persze elvárom, hogy ne vágják ki a fát, vagy ha kivágják, akkor telepítsék, de hogy vajon én annak a fának egy három hónapig nem volt tavaly előtt nyáron eső, hogy vajon, jó, én iszom, de hogy gondoskodom-e arról a fáról, ami mellett minden nap elmegyek, és nem várom, hogy vagy betelefonálok, hogy hú, nem öntözték meg azt a fát. Tehát most ez nyilván egy szélsőséges és nem eredeti példa, csak így erre a fajta gondolkodásra, vagy tudatállapotra gondolok. És nagyon egyszerű, mert erre ugyanúgy rá lehet szokni. Beindul egy kommunikáció az ember és a növényvilág között, és akkor utána már minden rendben van.
Tehát ha mondjuk valaki nyáron egy flakon, vagy két flakon vizet levisz egy fához, az annak a fának számít.
Igen, hát gyakorlatilag akkor a barátja lesz, akkor ugyanúgy, látjuk az embereken, hogy nagyon szeretik az élőlényeket, mondjuk a négylábúakat főleg, ami egy gondoskodást igény, és én mindig elmondom, hogy ott van a növényvilág, hát egy lábon áll, vagy nem tudom, hány lábon áll, ők is tudnak kommunikálni. És ugyanúgy tulajdonképpen az emberi, miután az ember helyezi be a közegbe többnyire, akkor az emberi gondoskodásra is szükségük van. Tehát ez a fajta gondoskodás, odafigyelés, egy picit itt is a természet tudománynak ez a nagyon sarkos része, hogy van az ásványvilág, a növényvilág, az állatvilág, stb. Ez egy összesség. Tehát a város ökológiai tudatot kellene valamilyen módon erősíteni a várostervezésben is, mert ezt én így nem nagyon látom. Tehát, hogy maga a szemlélet egy sokkal komplexebb irányba kellene, hogy mutasson.
Ez volt az Auditorium, melynek mai adásában Herceg Ágnes mesélt József Nádor munkásságáról, és arról, hogy egy egyszerű városlakó mit tehet a zöldebb Budapestért. Mert hogy podcastunk tavaszi évadának témája a 150. születésnapját ünneplő főváros volt. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, Zubrecki Dávidot hallottátok. Szervusztok, a viszonthallásra!
Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a MÉSZ-nek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A 21. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztő műsorvezető Zubrecki Dávid, kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea, narrátor Zsigmond Tamara.